Köszöntelek a Tűsorokkal az Üzleti Világban podcast csatornámon. Ez a csatorna azokhoz a nőkhöz szól, akik tudják, hogy készen állnak valami többre, nagyobbra is. Én Tejmel Zita vagyok, a podcast házigazdája, a Femin Akadémia alapítója, és közösen megfejtjük a magabiztosság és a tisztánlátás titkait, amire szükséged van ahhoz, hogy félreállhass saját utadból, és meg tud valósítani ötletedet, sikerre vinni vállalkozásodat. Ha tetszett, ami elhangzik itt, akkor örömmel veszem, ha hagysz nekem egy visszajelzést, és ha úgy érzed, másnak is hasznos lenne ez a tudás, akkor kérlek, juttasd el hozzá is. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a nőnapi különkiadásunkban, ahol már harmadik éve férfiakat hívtam meg ahhoz, hogy üzenjenek nekünk nőnap alkalmából nőknek. Köszöntelek a stúdióban benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Itt van velünk Budai Gergely, Jós István és Csórics Balázs. Hát eltelt egy év tavaly óta, és tavaly egy nagyon jól sikerült beszélgetésünk volt, amit mindannyian nagyon élveztünk. És a mai alkalommal én arra invitáltalak benneteket, hogy beszélgessünk már arról, hogy ugye mindenkinek megfelelésben kell lennie nap mint nap. Sokféle szerepet játszunk, nőként is, férfiként is, és ebben a nagy megfelelésben sokszor van ugye az az érzés, hogy most nem bírok tündökölni, nem esik jól az, hogy kifele exponáljam magam, bent szeretnék lenni, csendben visszahúzódni, és felvállalni ezt az állapotot. És én most ezt a témát hoztam így a kis kerekasztal beszélgetésünkbe, hogy adjatok már zöld lámpát arra, hogy ez is oké, hogy ezt az időszakot mi mindenre lehet felhasználni, és hogy minél kevesebb önbántalmazás legyen abból, hogyha valaki nem tudja azt a formát hozni, amit a világ mutat, és amit a világ elvár tőlünk, hogy jaj, nekünk milyen jónak, és milyen tökéletesnek, és sikeresnek kellene lenni. Úgyhogy én ezt szeretném így közkincsé tenni, és nagyon kíváncsi lennék ahhoz, hogy mit tudtok hozzá adni ehhez a témához, amit magunkkal vihetünk mi nők.
Egy kérdés hallgatnak itt az urak akkor, hogy miért is kell megfelelni? Tehát, hogy én pont azt látom, hogy megfelelni boldogtalanság nagyon egyszerűsítve. És hogy valahogy, mintha boldogság arra lenne, hogyha az ember elkezdi merni magát felvállalni. Ugye a történetek nagy részében ez fokozatos, tehát nem feltétlenül tudjuk magunkat azonnal így magunk teljességében megmutatni, de mégis akkor működnek jól a kapcsolataink, nekem így tűnik, azzal arányban, és azzal arányban működnek jól a baráti kapcsolataink, meg a közösségeink, meg minden egyéb is, hogy sikerül elkezdeni felvállalni magunkat, és ennek pont az a lényeg, hogy túljutni azon, hogy én megpróbálok megfelelni. Tehát, hogy túljutni azon, hogy én a mintáim szerint próbálok élni, vagy a mintáimnak. És azt most mindegy, hogy ezt kik reprezentálják, ugye a minták fiatal korunkban a szülők, és aztán utána a társadalom, meg a társadalmi elvárások, meg aztán utána ezek már internalizálódnak, tehát én így belül van bennem valaki, akinek meg kell feleljek. De valahol pont arról szól ez az egész önismereti út, meg a tudatosság, itt közben mutogatom ezt az ábrát hátam mögött, csak tükröződik a kép, és nem tudom jól mozgatni a kezeimet, hogy oké, de ki is vagyok én valójában, vagy mit is akarok csinálni, ez a középső időszak. És aztán utána a harmadik nagy korszak az meg ilyen értelemben már a működő élet, amikor megvan az, hogy én ki vagyok nőként, ki vagyok férfiként, és nekem az a tapasztalatom, hogy azzal arányban működik a női élet, működik a párkapcsolat, működik házasság, a család, működik akár alkalmasint a munka és a karrier is, hogy ez megy az embernek.
Az az érdekes, ez jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy szerintem a világnak az egyik nagyon nagy problémája, és amit Zita mondta, arra, szerintem arra is rímel, hogy én azt figyeltem az elmúlt, hát mondjuk 10 évben szűken, de hogy már előtte is szerintem tendencia volt, hogy ugye, hogy a spiritualitás egyre inkább utat tört magának, a spirit, az ugye szellem, az a tűzelvéhez tartozik, a tűzeleméhez tartozik, és ha megnézzük, akkor egyre inkább kezdett tombolni ez a csak a fény, csak a jó, csak a fent, csak amit mondtál. Csak kint, csak, és ez a tolni, tolni, de süket a csengőt. És azt vettem észre, hogy tökre, igen, ugyanezt én is, hogy elfáradt, hogy mindenki érzi, hogy valami nem oké. És amit mondtál István, arról az jutott eszembe, nekem végtelen erős megfelelési kényszerem van, és én ezt közel 40 évig próbáltam elpusztítani. Mert pont ugyanez volt, hogy ez nem jó, meg nem kell, meg mutasd magad, meg tattara, és egyébként nagyon érdekes, hogy én oda jutottam, hogy ennek a polaritásnak a kettőssége egyébként a teljesség. Amiről ugye egy csomó történet, egy csomó írás, egy csomó vers szól, hogy nincs fent-lent nélkül, nincs kint-bent nélkül, nincs, tehát az egyik pólus nem létezik a másik pólus nélkül. És nagyon érdekes, hogyha irányokban gondolkozom, akkor az van, hogyha nekem át kell menni a bármilyen ilyen artistás, egyensúlyozós cuccal egy drótkötélen A pontból B pontba, akkor most balra helyezem a súlyt, vagy jobbra, vagy megtalálom a kettőnek az egyensúlyát, és megyek egyébként irányban arra. Tehát, hogy szerintem a megfelelési kényszer, mint minden dolog, addig baj, amíg nem tudom rendeltetésszerűen használni. Tehát, hogy amíg az van, hogy én azt szoktam mondani, hogy láncfűrésszel nem lehet vajas kenyeret kenni. Lehet, csak kontraproduktív. Szóval, hogy és alapvetően nem a láncfűrésszel meg a vajas kenyérrel van baj, hanem hogy a kettőt próbálom valahogy. Tehát, hogy szerintem, vagy én, amit megfigyeltem, hogy nem baj, hogyha én meg akarok felelni, az nem mindegy szerintem, hogy minek.
Hát, illetve pont ez a lényeg, hogy ez változik. Tehát ez az egész rajz meg, amit én itt évek óta magyarázom, igen, ez arról szól, hogy változik. Először meg akarunk felelni a szülőknek, a társadalomnak, aztán lássuk be, magunknak akarunk megfelelni, és akkor ez az önismeretünk központú időszak, ez mindenről szól, hogy én magamnak, és aztán utána nekem úgy tűnik, hogy találhatunk valamit, ami még jobb cél, mint magunknak megfelelni, és nem akarom leülni a poént, de le is lőttem, de mindegy. De hogy, tehát, hogy a világban való hasznosság, az egy nagyszerűbb cél, mint a szülőknek megfelelni, vagy magamnak megfelelni, és akkor így próbáljuk a hasznos helyünket a teremtésben felfedezni. És ez csak egyre magasabb rendű függésekként is szoktam erről beszélni, de mondhatjuk úgy is, hogy egyre magasabb rendű céloknak törekszünk megfelelni. Tehát abszolút egyetértek veled, Balázs.
Ja, szerintem nyilván teljesen egyetértek veletek. Emellett meg pont azon gondolkodtam, hogy szerintem nincsen választásunk. Tehát, hogyha mi most beszélünk itt erről, ez egy jó dolog, mert ez egy mag, és akkor abból majd egyszer egy növény könnyebben kinyílhat. De én azt gondolom, hogy az egyénnek nincsen választás ebben, hanem hogy éppen hol tart. És ugye egy öndefinícióhoz, egy egyénnek és egy társadalomnak is igazából két irányú része van. Egyrészt feltöltjük magunkat, hogy milyen vagyok, meg feltöltjük azzal a minőséggel, hogy milyen nem. És innentől alakul ki egy identitás. És ahogy én elnézem például most a kamaszkorú gyerekeket, akik akár a házban vannak, jó, náluk is azt látom, hogy nincsen választás. Tehát, hogy amikor kamasz valaki, akkor az lenne a furcsa, és ott kell megnézni, hogy mi a baj, vagy mi történt, ha valamelyik kamaszban nincsen ott ez a jaj, milyen cipő van rajtam, jaj, hogyan öltözködöm, jaj, nem tudom micsoda. Ennek van itt az ideje. És ezen keresztül, amikor majd elég pofon jön, hogy olyan cipő van rajta, olyan kapusznis pulcsi van rajta, úgy szól be a tanárnak, ezt szívja, azt nem tudom, mit csinálja, és még mindig nem érzi magát szeretve, ennek a fájdalma kezdi el majd leválasztani oda, amit István is mondott, hogy elérkezünk oda, hogy na jó, akkor egyre inkább igyekszem magamnak megfelelni, mert megcsömörlök a másoknak való megfelelésben. És akkor utána, amikor már a magunknak való megfelelésben elkezdünk megcsömörleni, mert rájöttünk, hogy ez már sokkal jobb, sokkal-sokkal jobb, mint a korábbi állapot volt, de még valahol az az igazi boldogság még nem ragyog a lelkemben, onnantól nyílik ki akár a spiritualitás, akár egyéb ilyen ént fellazító kérdéskör. És csak ennyit tennék hozzá, hogy így fontos erről beszélni, és hasznos, talán inkább a katalizátor szerepét tudja betölteni, azt gondolom, amikor egy ilyenről beszélünk, hogy talán gyorsabban tud valaki végigfutni, ha éppen ott tart. És akkor egy ilyen átbillenést tud okozni, amiről mi most beszélünk, meg amiben természetesen igaza volt a srácoknak.
Igen, tehát mondhatnánk is, hogy végül az embernek nincs választása, hanem igazsága van. És a választásom tulajdonképpen az, hogy vállalom az igazságomat, vagy rejtőzöm. És ennyiben valahol meg mégiscsak van, hogy én ellenállok annak, ami az igazság, vagy én próbálok nagy levegőt venni, és bátornak lenni. Tehát tulajdonképpen mintha még mindig csak ez lenne a vége, hogy most akkor félek, vagy bátor vagyok. Nekem ennyire egyszerűnek tűnik igazából az élet. És aztán, hogy az időszerű igazság az mi, arról szól ez a rajz, meg sok más magyarázat így az életben, de hogy azzal arányban, hogy ezt sikerül az embernek merni vállalni, ami a pillanatnyi igazság, azzal arányban érkeznek új tapasztalatok, a tapasztalatokból élmények, az élmények hoznak érzelmi hullámzásokat, hoznak feldolgozandó tanúságokat, amiből születik megértés, és ezáltal mondhatnánk úgy is, hogy finomodik folyamatosan a célzásom bennem, hogy mi is a helyes cél, miben is hiszek, mifelé akarok én menni, és így találjuk az útunkat meg. Ami ebben fájdalmas, vagy ami nagyon nehéz szerintem most, amit én látok itt a modern világban, hogy mennyire az látszik, hogy egyedül vergődnek az emberek nagy részt ebben. Tehát, hogy így mennyivel könnyebb ez, amikor van hozzá közösség, mennyivel könnyebb ez, amikor vannak kapcsolódások, amikor olyan más emberekkel lehetek együtt, akiknek van tapasztalata, mert megoldott már a hasonló helyzetet. Ez ilyen fájóan hiányzik, hogy mondjuk emberek megnézik ezt a videót, és aztán lehet, hogy összeülnek barátnők, de a barátnők jellemzően vakvezet világtalant, mert hasonló tapasztalataik vannak, ezért barátnők, nincs köztük tapasztalata. Tehát az, ami régen volt a fórumban, hogy ott van a Teri néni, aki nem nagyon szól igazából semmit, csak néha azt mondja, hogy ja, ne izgulj, majd elbúlik, vagy a Józsi bácsi is ez volt, tehát hogy ez így nincs. Teljesen tehát egyrészt ez az önimádat, individualizáció, ez másrészt hozta magával azt, hogy tényleg annyira sikerült magunkat középpontba állítani, hogy a közösségeinket meg sikeresen lebontottuk. És ez egy nagy kihívás nekem, úgy tűnik most a világban.
És pont itt csatolnék vissza arra, amit Gergő mondott, hogy ez a saját magunktól megcsömörleni, mert én azt láttam, hogy itt tartunk. Hogy így volt az, hogy nagy közönség, vagy közösségek, akkor elcsúszott abba az irányba, akkor az széthullott, akkor elindultunk az individualizmus felé, és most ott járunk, hogy mindenki nyilgázon tolja, hogy én nem akarok megfelelni senkinek, én független vagyok, én önálló vagyok, és akkor egyszer csak az lesz belőle, hogy éhes vagyok, fáradt vagyok, fázomhoz vissza a testvérkeimet, és akkor így valahol itt járunk most szerintem.
Nekem az a tapasztalatom, hogy most...
De ebből hogy lesz én a pillanat, azt nem tudom, mert megint a világot így egybe hagyjuk meg.
Nem, mindenki beletartozik abba, amit ti mondtatok, tehát hogy én abszolút hallom, és nyilvánvalóan mindenki a saját életére tudja ezt így beépíteni. Én meg azt látom, hogy elindult egy olyan trend, amely szerint ugye válaszd azt, ami neked könnyű, és csak azt, ami könnyű, és csak azt, ami az életben könnyen, és nem tudom milyen sugárzóan áramlik feléd, és őszintén megmondom, tényleg próbáltam, és nagyon szerettem volna én is, és voltak időszakok, amikor ugye ez így jött, és ezt így meg is tudtam élni, de talán inkább, tehát hogy én most itt kíváncsiságból kérdezlek benneteket, hogy mi van akkor, amikor az élet nem a könnyebbik oldalát választa, akkor hogyan ne tegyük rosszá magunkat, hogy én nem tudom meg teremteni, tehát igazából az a rossz érzés, hogy hú, mások szárnyalnak, nekik az olyan biztos, olyan nagyon könnyű, és ők ezt választották, valami rossz van bennem, hogy én nem találom azt a könnyű részét. Nyilván szeretne mindenki könnyedén előre. Nektek ehhez milyen gondolataitok lennének a nehézséggel kapcsolatban, amikor nem olyan könnyen adja az élet, hogy ne tegyük rosszá magunkat, ahhoz képest, akik azt tanítják, hogy csak azt válaszd, ami könnyű neked.
Szerintem itt jön bele István, amit mondott, ez a cél, meg a csiszolódás, meg a csiszolás. Tehát, hogy nézzünk meg, tehát, hogy olimpiaiban, én most követtem be egy úriembert Instagramon, 1300, mit tudom én, hány mérföldet úszott a csávó óceánban. Szétmarta a sós víz, a nyakán így hegesre a ruha, amiben úszott. Tehát, hogy ez a nagy teljesítményhez és a nagy eredményhez. Én nagyon sokat gondolkoztam, ez az ár-értékarány. Hogy ugye az R betű, az a közös, az érben meg az árban. És az érték az a fönn, az a felső ív, az ár, meg a körnek az alja, az a mélység, az az érzelmi áradás, hullámzás, amit megjársz annak érdekében, hogy tempót tudj, ez a szörfözünk. Tehát ha föl akarsz ugrani, lefelé veszel tempót. És a nehézség nekem pont itt jön be, amit mondott István, hogy amíg én vagyok önmagam célja, addig ez tökre szívás, mert saját magamat ütöm. Amikor én kihelyezem önmagamból a célt, amit meg Gergő mondott, ez az individumnak a megcsömörlése, hogy ott kerül az, hogy nem az a baj, hogy én ütöm magam, láncfűrész kontra vajas kenyér, hanem hogy van-e miért?
Igen, csak...
Ugye van-e célom?
Nehéz, hogy nem tudom kihelyezni. Tehát itt akkor megint ott vagyunk, amit a Gergely mondott az előbb, hogy igazából nincsenek választásaink ebbe, hanem igazságunk van. Tehát, hogy én azt látom, hogy tényleg konkrétan a tékozó fiú útján jár a modern ember, és egész egyszerűen nem járhat más úton. Mert ez az individuális világ, ez ezt tolja elképesztő erővel. És itt csak belehalni lehet ebbe a pokoljárásba, ami az önközpontúság, míg egy ponton már így a moslékba bucskázó feje, így rájövök, hogy lehet, hogy mégis más célt kéne inkább. És akkor veszek egy ilyen pár 360 vagy illetve 180 fokos fordulatot, és indulok egy új cél felé. Indulok afelé, hogy tudok hasznos lenni, meg mi dolgom nekem a világban, ami mások számára érték. Úgyhogy én ebbe én ezt érzem nagyon erősen.
Csatlakozva megint, amit mondtatok ahhoz, nekem egy Nietzsche idézet jut eszembe, hogy az ember szeretne repülni, de nem tud. Előbb meg kell tanulnia járni, majd megállni, újra elindulni, nekifutni, szaladni, egynek felrohanni, és egyszer majd oda juthat az ember, hogy Isten módjára repül. És itt ezt oda kapcsolnám hozzá, amit Balázs megfogalmaztál, hogy először lefelé guggol az ember, hogyha szeretne elugrani és felszállni igazából akár, felugrani, és hogy ez egy folyamat. Tehát, hogyha amit Zita felvetettél, hogy látja valaki, hogy mások szárnyalnak, hogy hogyan ne lássa magát rossznak, hogyan ne ítélje el magát, hogyan ne húzza le magát ebben az egész történetben. Szerintem ennek az íve, amire Nietzsche is utalt, megítja azt, hogy valahol éppen tartanunk kell, mert nem tudunk máshol tartani. És azzal én inkább úgy fogalmazom, hogy nem feltétlenül baj az, hogyha van gondja önmagával, hogy ő hol tart, mert ez az, ami kihozhatja belőle a magasztosabbat. Ez az, ami kihozhatja belőle a, úgy értelmezve, amit így igazságként István megfogalmazta, hogy az igazabbat, az egyre igazabbat. És nem baj az, hogyha a tükrébe belenéz, és nem tetszik, amit lát. Csak az a nagyon fontos, hogy ez az, amit talán a társadalomban nem tanultuk meg, hogy ez a nem tetszés, ezt ne maga ellen használja, hanem magáért. És hogy azt lássa meg, hogy még mindig nem vagyok önmagam. Nem az van, hogy én vagyok gáz, hanem ezek szerint még mindig nem tudom eléggé tisztelni és szeretni magam, még mindig nem vagyok eléggé önmagam, és pont erre hívja fel a figyelmet a környező szituáció, hogy mások szárnyalnak, én meg nem. De nem velem van a baj, hanem annak, akit én még mindig elfelejtek, vagy ahogy én elfelejtem magam még tisztelni és szeretni. És hogyha ezt a tükröt erre használom, hogy nem arra, hogy lehúzzam magam, hanem hogy meglássam azt, hogy a tükrön még mindig vannak rétegek, amiket még nem töröltem le. És annak a koszát látom az életemben, és azért nem szárnyalok, még mindig nem a saját tükrömben nézek vele, hanem még mindig rápakolok dolgokat, és azokkal azonosulok, és ezért még nem értem el az igazamhoz. Na ebből nem baj az, hogyha rosszul érzi magát az ember, mert legalább felhívja rá a figyelmet, hogy nagy levegő, és le kéne szedni azt a fájtlat arról a tükörről, ami homályossá teszi. És akkor egy idő után színről színre látom magam, ugye?
Meg amit mondd is, hogy amit mondtatok mind a ketten, megint csak visszautalnék nálad a célra, meg amit mondtál Gergely, tehát, hogy rengeteg olyan motivációs videó is van egyébként, amit kérdeztél Zita, hogy amíg ők partiztak, te olvastál, amíg ők nyaraltak, te mit tudom én, mit csinálta, amíg ők... És akkor mi van? Meg a másik, ami eszembe jutott, amit meg te mondtál, Gergely, hogy nyilván én nagyon sok minden színházi analógiában látok, és azt én is szoktam mondani, hogy ha te megkaptad Capuletné szerepét, akkor nem az a dolgod, hogy Júliát, vagy Dajkát, vagy Benvóliót csinálj belőle. Mert a változás nem mindegy, hogy merre változol. Amit mondtál, Gergely, ez a determináció, hogy van-e választásunk. Ha az van, hogy Csórics Balázs szerepét kaptam, akkor nekem nem az a dolgom, hogy Tejmezitát, Budai Gergelyt vagy Jós Istvánt csináljak belőle, hanem hogy Csórics Balázs szerepét kimaxoljam csőgázon. És megtaláljam azt, hogy én melyik jelenetbe kell bemenjek, milyen jelmez van rajta, mit kell mondjak. Tehát, hogy én tök szeretem a Lehetsz királyt a Rómeóban, de ha nekem a gyűlölet nótát osztották, mert az lett megírva Capuletnénak, akkor így bemegyek, azt asztalom el úgy, hogy megálljon a levegő ugyanabban a színházban. És szerintem itt is nem mindegy, hogy ez a változ meg. Hova? Minek?
Hát, sőt, ugye, én az zuhanáshoz kapcsolódnék, hogy tehát én pont azt látom, hogy egyébként az emberek nagy része nem szenved eléggé. Mert igazából itt egy ilyen feneketlen kútba való zuhanás való a feltétele annak, hogy észrevegyük, hogy valami így a hátunkon így verdes a szél, és rájöjjünk, hogy lehet, hogy ezt ki lehet nyitni, és felfedezzük azt, hogy meg tudom tartani, és felfedezzük utána azt is, hogy a szél így belekap, és hogy én fel tudok emelkedni. És azt látom, hogy az emberek nagy része nem ugrik bele az ismeretlenbe, hanem így tízkörmével kapaszkodik a sziklafalon, és az utolsó kis, még ott lévő mindenféle kis gyökereket így húzogatja ki a földből, és nyúlunk le egymás után, és próbáljuk visszarángatni a vélt normalitásba egymást, ahelyett, hogy tudnánk ünnepelni és megengedni az ismeretlent, és igazából ezt a fajta zuhanást. Tehát ahelyett, hogy bátorítanánk egymást arra, hogy igen, így rúgd el magad, és tudd meg, hogy az ismeretlen mit tartogat számodra. Mert ugye a sötétségben, meg a tó alján, ott valóságosan egy szörny lakik, de az a szörny az én magam vagyok valahol. Tehát ez a lélek árnyékának az integráció, ugye Jung fogalmaival, hogy ezt felfedezni. És ehhez zuhanni kell. És az emberek nagy része nem egyszerűen nem szenved eléggé, hanem így intézményesítve próbáljuk visszatartani egymást egyébként ettől, hogy felfedezzük zuhanás útján. Mert ugye még az eredeti kérdéshez kapcsolódva, hogy a könnyű igazából a halál. Tehát hogy azt lenne jó meglátni, hogy a könnyű az a semmittevés, és az a halál. És az, hogy a halál az milyen módon érkezik el, elszürkülés által, vagy rákos megbetegedés által, vagy baleset, vagy hogy hogyan, vagy egy értelmetlen, unatkozó, magányos élet által, de hogy az ugyan, tehát ahol siker van, ott erőfeszítés van, mindig. Bármilyen ilyen történetet az ember kicsit közelebbről tényleg megnéz, ott abban nagyon komoly munka van. Ott komoly erőfeszítés van, ott komoly bátorságpróbák voltak, ahol ezek az emberek magukat legyőzve beleálltak. És lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ez könnyű, mondjuk, ahogy mi erről itt beszélünk, de ebben nekünk van 15 évünk, hogy ma erről mi így tudunk beszélni, egy csomó válsággal, meg kínlódással, meg szenvedéssel. Tehát ez semmikor egyetlen pillanatig nem volt könnyű, legalábbis nekem nem volt ilyen élményem soha, és másoknál se láttam ilyet, hogy ez tényleg ilyen játékosan könnyű lett volna mindig. Mert mindig
igen, én is lemaradtam róla.
Mindig a bátorság. És aztán persze lesz, de még csak az se igaz, hogy most könnyű, mert minden korszaknak megvan az aktuális kihívása. Tehát, hogy még az sincs, hanem csak tényleg teher alatt nő a pálma, és új típusú kihívásaink érkeznek. És az ugyanúgy maradt kihívás. Tehát például ez, hogy egy év alatt nem sikerült ezt a podcastet összeüssük, ez bizonyos értelemben egy kudarc tulajdonképpen nekem személy szerint, mert az élményem, hogy ez jó lenne, ha lenne, és akkor ez is egy olyan kihívás, amivel na most akkor teszek én ebbe energiát, vagy nem? Legyen ebből valami, vagy nem? És mindig vannak ilyenek. És ez kell bátorság, mert akkor fel kell írnom a Csórics Balázst, meg a Budai Gergelyt, meg a mit tudom én még kit, vagy akkor most ennyien, vagy többen, vagy kevesebben, vagy hogyan, de akkor srácok, akkor csináljuk, vagy nem csináljuk, vagy mi van? Mert igény meg talán lenne rá. De mindegy, ez csak egy zárójel. Tehát, hogy mindig vannak kihívások. Én ezt látom ebbe, és azt, hogy visszatartani próbálják egymást az emberek, tűnik nekem a legnagyobb kihívásnak napjainkban. Hogy azt hiszük, hogy a szeretet az, aki megnyugtatja a másikat, pedig az igazi szeretet az egy egyenes tükröt, minél egyenesebb tükröt mutat, amiben belenézve visszarettenhetek, tényleg visszarettenhetek attól, hogy mit mutat ez a tükör. Ez kicsit, mint a Dorian Gray naplója, meg arcképe, hogy valahogy a szerepeink mögött van szenvedés, sok és rothadás és személyiségtorzulásaink, de a tökéleteses minket Insta fotóinkon ez nem látszik. És akkor hol igen, meg hol tudjuk megmutatni, meg hol tökrözzük egymásnak azt, hogy hát ez nagyon klassz az a fotó, amit feltettél, de amúgy egyébként az én élményem, hogy te jól vagy, te, mintha így nem lennél jól ezzel az egész. Hol műveljük mi emberek egymással?
Igen, egy hasonló, bocsánat, csak egy...
Nem, nyugodtan.
Egy kis viccnek hoznám, hogy mondtad, hogy a hiányzik az, minden korszaknak megvan a maga neheze, és mindig is a teher alatt nő a pálma, és hogy pont az, amit mondtál, magamnak minap így fogalmaztam meg, hogy a pálma helyett most már pálmaolajat csinálunk az egészből, és gyakorlatilag azzal kenegetjük magunkat, ahelyett, hogy belállnánk abba, hogy akkor most nőni kell. Igen.
Igen. Ja, tök érdekes, hogy beszéltél István így ilyen amerikai emberkék jutottak eszembe. A Schwarzenegger mondta azt, azt hiszem valamelyik interjújában, hogy az életveszély. És nagyon érdekes, hogy a Jordan B. Peterson erre még ugyanúgy rákontrázott, hogy ő azt mondja, hogy egészen elképesztő mennyiségű tudati, szellemi, emberi potenciál van a DNS-ünkbe kódolva, amit egyetlen dolog tud fölébreszteni, az életveszély. És amit mondtál István, ez a zuhanás, hogy amikor hallod, hogy valami zzzz, és az hagyján, hogy egy ilyen végtelen zuhanás, de hogy látod, hogy ott jön a földbe az meg, és számolsz vissza, hogy akkor most van 35 másodpercem A, megtalálni az ejtőernyő kioldóját, B, ezeket a fura lobogó izéket valamit kell velük csinálni, mert 29, 28, 27, és így az életveszély hozzá elő, és amit mondtál István, ez ahogy ez a kapaszkodunk a gyökerekbe, hogy így, és nem azokba egyébként, ez is fura, hanem így a sziklafalon kilógók ilyen kis elcseszett hűszálakba, hogy így nem, tehát hogy muszáj elengedni és leesni, mert máshogy nem fog menni, és hogy tényleg az van, hogy ezt így, ezt a potenciált, tehát ez a, mert bennem nincs félelem. És tudom, hogy nagyon fiktív, de én szeretek ilyenekkel játszani, hogy ha szembe jön egy oroszlán az Andrásin, és te nem félsz tőle, akkor meg fog enni. Iszonyú bajban vagy. Féljél, csak tud használni arra, amire való. Tehát, igen, nekem
valahol van. Ez, mert mindannyian valamennyire ilyen nyilvános emberek vagyunk, tehát hogy látszunk, és nekem az élményem, hogy tényleg valahol én a saját részemről ezt így felelősségemnek érzem, hogy ezt a korábban említett láncfűrészt, ezt már pedig igenis arra kell használni, hogy időnként így végigmegyek, és csak így letartom a sziklaparton, hogy ezeket a kis gyökérkéket így sikerüljön levágni, és zuhany. Tehát, hogy szoktam mondani embereknek egyéni konzultációban is, hogy én akkor végzem jól a munkámat, ha te rosszabbul vagy a beszélgetés végére. Mert akkor meglátom,
hogy
nem akartál látni. Igen.
Tehát nagyon érdekes, hogy ezen is gondolkoztam, hogy mennyire belénk van égve a ne árts, mint kifejezés. Mert az ártás, az a tudat, tehát hogy én tudom azt, hogy amit én csinálok veled, az neked rossz. Az az ártás elsődleges definíciója. Viszont szerintem nagyon érdekes az, hogy megint a folyamat vége a nem mindegy, hogy az, hogy én valamit csinálok veled, ami neked rossz, annak az eredménye az, hogy neked lesz jó, vagy hogy nekem lesz jó. Mert egy edző ugyanezt csinálja, hogy odajön az edzőm, és azt mondja, hogy 50 guggolási megránézik, és mondom, hogy anyád, ő megmondja, hogy na kezd el. És akkor nyilván 17-nél azt mondják a lábaim, hogy szerintem tehetsz egy szívességet. De tudja, hogy én hova jutok azáltal, hogy ő azt mondja, hogy te addig nem mész el innen, amit le nem nyomod. Tehát ez az ártás megint, hogy árthatok neked, ha neked lesz jobb. Akkor ne árt csak, ha az a szándékom, hogy nekem legyen jobb.
Hát illetve én most már, és például ott tartok ebben, hogy én elkezdtem kiiktatni ezt a jó vagy rossz megközelítést, meg egyáltalán fogalomhasználatot is. Tehát, hogy arra jutottam, hogy nagy bölcsesség van abból, hogy senki nem jó, csak az Isten. Egyáltalán nem biztos, hogy én meg tudom ítélni azt, hogy mi jó és mi rossz. Tehát én nekem ahhoz vannak nagyon tiszta zsigeri érzésem, hogy mi időszerű. Tehát mi igaz most, és így azzal merni menni, és azt merni mutatni, meg azt merni adni másoknak is az ő életükhöz, és törekedni nem ítélkezzek azon, hogy most akkor ez jó vagy rossz, meg nem magamra venni ennek a terhét és a felelősségét, az nekem egy működő megközelítés az utóbbi időben.
Nekem nagyon érdekes, hogy bennem ez úgy jött, hogy én meg pont arra megyek, hogy szerintem meg nagyon kell. Azért, mert hogyha az, tehát hogy értem az egyik típusú megközelítést, hogy ha én Budapesten vagyok, és Győrbe akarok eljutni, és fölhívom bármelyik kötőket, hogy sziasztok, az M3-ason vagyok, jó irányba megyek? Nem! Tessék, kurva gyorsan megfordulni, M1, jó? A város másik vége. Tehát, hogy szerintem meg, tehát, hogy én most ott tartok vele, hogy amit, igen, tehát igazából ugyanarról beszélünk, csak más fogalomrendszerek mentén, hogy ami jelen körülmények között működő igazsága az életnek, és én ahhoz tudok közelíteni, az jó. De hogy egyébként az, hogy ugyanez, hogy a láncfűrész az rossz, hát ha vajas kenyér kenésére használod, akkor igen. Ha favágásra, meg gyökérirtásra, akkor nem. Akkor tök jó, mert arra lett kitalálva.
Igen, de egyébként vajas kenyére se rossz. Mert hogy annak nagyon komoly tanúságai lesznek utána aztán, amikor megpróbálok a láncfűrésszel vajas kenyeret kenni. Tehát, hogy...
Hát igen, csak hogy nem mindegy, hogy viszem az asztalt meg a csajomnak a karját tőből. Szóval, hogy értem én, hogy gőzgép, csak nekem például itt jön be a felelősség. Hogy ez a értem, meg nyilván, hogyha a nagy isteni színjátékot nézem, akkor igen, de hogy szerintem ez az amerikai, egy csomó amerikai TikTokban látom egyébként, hogy ez vissza kéne hozni azt a cuccot, amit úgy hívunk, hogy common sense.
Uh-huh. Józan
hogy paraszti. Így, igen, józan paraszti ész, és abban benne van, hogy így a múltkor láttam egy ilyet, és bocs, hogy behozom, de akkor is, hogy az óriás gender fanatikusoknak üzenném, hogy próbálj megfejni egy tehenet, aztán próbálj megfejni egy bikát. Meglátjuk, melyikkel hova jutsz. És hogy értem, meg izé, meg elfogadás, meg mindent értek, de akkor is. Az oroszlán az oroszlán. Az oroszlán is csak egy macska, csak egy kicsit nagyobb macska. Értem én, de fuss!
Oké, okay, én oda húznám vissza egy picit, hogy a megfelelésből indultunk, és akkor itt ehhez, amiket mondtatok, talán az segít annak, aki hallgat minket most ebben a témában, így pluszban azon felül, amiket mondtatok, hogy abba érdemes belegondolni, amit elhangzott, hogy próbáljuk meg az adott igazságunkkal menni, és tényleg szerintem a do my best az, amit a legtöbbet tehetek, mert annál úgyse tudok. És akkor do my best and leave the rest, és akkor ez egy jó mondat tud ide lenni, és mindeközben ezt meg összehúzni azzal, hogy ha én megfelelek, akkor mennyire nekem szól a szeretet. Mert hogyha a másiknak én úgy működöm, hogy megfeleljek, akkor nem engem fog ismerni, nem tudja azt, hogy én milyen vagyok, mik az én igazaim, értékeim, vágyaim, álmaim, a valóságom, hanem amit ő elfogad és nyugtáz és ráteszi a like pecsétet, az az ő elvárása lesz, de nem az én valóságom, nem az én igazam. És ezt az egyet érdemes szerintem így az ilyen megfelelési dolgokban rögtön letisztázni, hogy valójában mire vágyom. Hogyha arra vágyom, hogy elfogadjanak, akkor az egyetlen, amit tehetek, az, hogy nem felelek meg. Hanem lehet, hogy megfelelő lesz, amit én csinálok, de nem ettől teszem függővé, hanem arra törekszem, hogy leginkább őszintén, nem túltolva azt mutatom, aki vagyok, amilyen vagyok, abból válaszolok, azt vállalom, és akkor aki ezt így tudja szeretni, akinek ez megfelel, az azért jó, mert az engem szeret. Akinek meg nem tetszik, annak meg én állhatok a fejem tetejére is, akkor is maximum a kényelmére rakja rá a pecsétet, meg a saját elvárására, de abban például, hogy az én valóságom oda kerül, az már nem nekem szól. És én elárultam magam, én kiárusítottam magam. Ez egy ilyen, igazából, hogyha így fogalmazunk át, ez gyakorlatilag semmi más nem csinálunk folyamatosan, de ezzel meg azzal meg amazzal prostituáljuk magunkat. Pedig arra vágyni, hogy tesszük, hogy szeressenek. És ez nagyon izgalmas, mert hogy aki prostituálja magát, nem fogják szeretni, csak használni fogják.
Szeretnék kérdezni tőletek, hogy eltelt egy év tavaly óta, tavaly is üzentetek valamit a nőknek. Ebben az évben, a tavalyi tanulságokra alapozva, mi az, amit így kiemelnétek erre az évre, amit szívesen tanítanátok, vagy üzennétek, hogy ha hó, figyelj erre vagy arra, hogyha ez egy ilyen kérés, akkor megosztanátok-e velünk? És most a nőkről beszélek, és úgy, hogy mindannyian foglalkoztok nőkkel, és segítő foglalkozásban támogató, meg coach, tréner, terapeuta, mindenféle minőségben. Erről szeretnék egy pár szót, hogyha megtennétek.
Nekem, ami leginkább most így fénybe van az elmúlt egy év távlatában, az az, hogy sok nőt látok elindulni így az önismeret útján, sok nő foglalkozik magával, eleve nők kommunikálnak, nekik ez könnyebben megy, és akkor önismereti módszerek, közösségek, stb. És ez szuper. Tehát, hogy sok nőt látok, aki az ő lelki-szellemi fejlődésében egy csomó energiát tesz, talán a közösség nagy része is közülük kerül ki, akik majd most ezt, akik téged követnek, és ezt nézik. És aztán másrészt sok olyan nőt is látok, aki az érvényesülésbe tesz energiát. Hogy ő most megmutatja, vagy mert mindig is meg akarta, vagy mert ő áldozta a nagyszerűségét egy család oltárán, de most úgy alakult, hogy most akkor ő jön. Tehát, hogy sok nőt látok így a karrier a munka világába is kiállni magáért, és érvényesülni, és megmutatni, és ez is szuper. De azt látom, hogy ahhoz, hogy a nő ezen az általam azonnak nevezett korszakon, tehát ezen a tudatos női időszakon túljusson, ahhoz van egy harmadik vonatkozása még a női tapasztalat együttesnek, amire a nőknek szüksége van, és sokan ezt elhanyagolják. De sokan gondolják magukat nagyon fejlettnek és nagyon haladónak, azért, mert sok spirituális ezoterikus könyvet olvastak, vagy sok órát jártak terápiába, vagy nagyon ki tudtak állni magukért, és egy szuper karriert építettek a munka világába, vagy mindegy, miközben nem voltak még igazán nők. Tehát én azt látom, így a női társadalomban egy ilyen nagy, tehát ez, hogy én, mint nő, én, mint ellenállhatatlan, én, mint lenyűgöző, én, mint istennő, aki ha kell, játszom a férfiakon, mágikus hatásom van rájuk, és azt csinálok velük, amit akarok, tehát én, mint nő, aki ura a helyzetnek, aki mer kezdeményezni, aki ezt megéli, az egy kihagyhatatlan, nekem ez a tapasztalatom megfigyelésem, hogy a teljes női élethez, a teljes női tapasztalás együtteshez nélkülözhetetlen és sokak által hallgatott. Holott pedig ahhoz, hogy a nő elnyerhesse azt, amit a legerősebb nők is nagyrészt vágynak, mert a legerősebb nők is nagyrészt társak szeretnének lenni. A férfinek ahhoz, hogy társként egy nőt válasszon, egy olyan nő kell, aki tisztában van magával. Tehát azután, hogy voltunk gyereklányok, királylányok, azután az Amazon időszakban meg kell tapasztalni ezt a saját nagyszerűségemet, ami ez a következő korszak, és utána lehet tovább menni abba, hogy egy férfinak releváns társa tudok majd már lenni. Mert a férfi, akit a nő remél, az egy küldetésbe fog épp beleállni, és ott neki erőre lesz szüksége. És a nő békével kell legyen magával mindenféle téren, ahhoz, hogy ő egy választható társ legyen a férfi számára. Én okkal hívom ezt a haladó női állapotot, a világ szép állapotnak egyébként, mert addigra van meg az, hogy igazából nekem így békén van. Minden szempontból, magammal. És csak ennek ez a szexualitás meg... Tehát, hogy sokan vannak, akik így kicsit így ezzel próbálkoztak, de aztán lettek volna még vágyaik, és nem merték azokat megélni, megengedni maguknak, mert mit szólna az akárki, a szüleik, vagy a bennük élő szüleik, vagy mindegy, hogy ki, és nem érték meg a nőt a maga teljességében. Tehát én azt látom, hogy a nőnek istennővé kell lennie, hogy aztán sárkány lehessen, hogy aztán majd utána társ lehessen egy férfinek. És én erre hívnám a nőket, hogy bátran tessék merni kezdeményezni, merni használni a férfiakat, bármilyen durva is ez a megfogalmazás esetleg.
Lehetek én a középső királyfi? Köszönöm szépen. Hogy amit én ehhez hozzátennék, ez a, nem tudom, megvan-e nektek a Bruce Lee interjú, ez a Be Water, My Friend. Uh-huh. És hogy ott ugye az van, hogy ha a vizet beleöntöd egy csészébe, akkor csészévé válik, ha a vizet beleöntöd a vázába, akkor vázává válik. Ha a vizet bármibe beleöntöd, akkor azzá válik, ami körbe fogja és megtartja. És hogy ugye ott van az, hogy a víz, mint pára könnyed, a víz, mint víz tápláló, és a víz, mint jég, ez a water can flow and it can crash. És szerintem ez egészen zseniális mondás, és annak a végre az, hogy be water, my friend. Szóval, hogy a női energia dominánsan a víz elvnek a megtestesítője. És hogy merjetek óceán lenni. És itt behúznám a rendeltetésszerű használatot. Tehát, hogy egy pohár vízből tök nehéz tüzet rakni. Viszont életet lehet vele menteni a megfelelő körülményben. és szerintem ez a az légy, aki vagy, és érezd jól magad. Szóval, hogy ez az egyik, ami bennem bekapcsolt azzal kapcsolatban, ahogy István beszélt, a másik meg, ami ilyen szerintem hozzá tud tenni ehhez, hogy nekünk van a nyelvünkben ez a helyes helytelen, és hogy ez a kinek hol van a helye, hogy szerintem megismerni és megtisztítani azt a mondatot, hogy a nőnek a konyhában van a helye, azt szerintem, tehát nem az a lényeg, hogy zárjuk be, és akkor húzzunk oda egy börtönrácsot, és soha nem jöhet ki. De amit én nézzek, meg látok tapasztalatnak egyébként férfiaknál, hogy döntő többségében, amire mi nagyon vágyunk, az az otthon. Az a kájha melege, az a stb. És itt az van, hogy a konyhában van a helye, az egyetlen ember a földön, és akkor itt, amit mondtál István, ez a társá válni. Tehát, hogy én választok egy embert a földön, akihez én haza megyek, mert az ő tűzhelye, az ő konyhája, az ő főztje, az ő táplálása, az ő vize, az ő az az otthon, amit ő tud teremteni, az minden mással összehasonlíthatatlan, és én akárhány háborút, és sárkányt, és mélységet, és poklot, és bármit megjárok, ha van hova haza menni. Mert általa az az ő helye lesz az én helyem a világban.
Sőt, tovább megyek, hogy ő én vagyok.
Igen, nyilván.
Tehát, a felségem kapcsán így ez a rádöbbenésem, hogy ő én vagyok. Tehát a konyha a szívem, az én szívem közepe.
Pontosan. Hát ez ugyanaz, mint a háztűznéző. Én ezt nagyon szeretem, hogy régen a férfiak, az apás fiúk elmentek a lányos házakhoz háztűznézőbe, mert a tűzhely őre a nő. A férfi hordja a fát meg a minden izét, láncfűrész, a tűz őre a víz. És szerintem ez igen, tehát hogy ez így csodaszép, meg amit mondtál István, arról is eszembe jutott ez a küldetés, és én ezzel zárnám az enyémet, és nagyon köszönöm. Én azt hiszem, hogy indiai mondás, ez a rohanj Isten felé, ahogy csak bírsz. És ha valaki tudja tartani a tempód, akkor mutatkozz be neki. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Gergő.
Hát köszönöm nektek, mert így én lettem a legkisebb királyfi, és mindig övé a csaj, meg a fél ország, úgyhogy... Jó. Abszolút. Ami megfogalmazódott bennem, az teljes mértékben a tiétekhez kapcsolódik, úgyhogy igyekszem úgy is mondani, hogy a tiétekkel összefűzve. Egy kicsit távolról indulok, de gyors leszek, hogy... Minden világkorszakban és minden helyzetben a karmattere, a körülöttünk lévő világ, az valójában megvan az, hogy hová halad, és milyen útvonalai vannak, és ebbe az útvonalba mindannyiunknak a tudatlanságát is használja, és a tudatosságunkat is használja. És amikor mi ki vagyunk bukva egy politikusra, vagy politikusokra, meg bankárokra, meg satöbbikre, hogy milyen végtelen alacsony szinten csinálják a dolgaikat, ez igaz, egy másik szinten meg pont azt kell csinálják. És pont arra van szükség a világban, pont az előző tanulási analógiáknak megfelelően, hogy ebből lesz végül fejlődés, ebből lesz végül tudatosodás, igazabbá válás mindenkinek. Szóval, hogy mindenkit használ a tér, és amit... És már megfogalmaztál, hogy most tényleg egy ilyen Amazon korszakban élünk. Valójában annak van itt helye, hogy sok ezer év után a nők rátaláljanak a saját erejükre, a saját egyenrangúságukra, saját öntiszteletükre, és ezt megtanítsák a férfiaknak, az egész világnak, és persze legfőképp saját maguknak. És ennek itt van a helye, és nagyon is fontos, hogy a nők valóban tudjanak afelé haladni, hogy érvényesülés és saját maguk megmutatása meg egyebek, csak közben meg, és akkor mind a kettő srác, amit így megfogalmaztatok, fiúk, hogy közben meg azt ne felejtsük el, hogyha valami nagyon visz, akkor ne felejtsünk el kiébredni arra, hogy én most csak eszköz vagyok, és végül az eszközt eldobják, és nem feltétlenül boldog, hogy ami ott marad, az mi az, ami ott marad neki egy csufniba bezárva, ahogy az idők szele használ valakit a saját céljaira, vagy közben lehet-e élni, és hogyha élni lehet, akkor Balázs, amit megfogalmaztál, hogy teljes mértékben aláírom, legmélyebben az a vágyunk, hogy legyen egy otthonunk. És az otthon a nőről szól, a nő lényéből fakad, és nem a falakból, és nem az egyébből, hanem ahogy ő otthon számunkra, és ahogy megteremti ennek a közegét. És nem csak az, hogy erre vágyunk, hanem másképp is fogalmazhatok, hogy amennyiben nem sikerül viszont a nőnek a saját Amazon vagy egyéb minőségei miatt, amik időszerűk és tök rendben vannak, és nem leszólni akarom, itt van a helye. Csak emellett egy komplexitást igényel a dolog szerintem, mert viszont, hogyha nem sikerül, akkor az, ami ilyenkor ott van, ott, amikor hazaérünk, és nem otthon vár, hanem egy következő műszak, meg egy talán számunkra sokkal erősebb csata, mert mi nem érzelmi emberek vagyunk, nem annyira, mint a nők, és éppen ezért nekünk jóval megviselőbb, mint két műszak a gyárban, vagy valamilyen céges környezetben, vagy egyebekben, az, hogy odahaza a nagy fáradtság után a legkeményebb háború vár az otthon helyett, itt sokkal szívesebben vagyunk egyedül akkor. Mert az viszont összetör minket. Én általában úgy ismerem környezetemet, meg magamat és a férfiakat, hogy írtó sok csatát elviselünk, és nem okoz nekünk nehezet igazából egy vikinggel, most nyilván hasonlatot mondok, de egy vikinggel megküzdeni, de őrület nehezet okoz az, hogyha ahol a szív tere van, ott kardok várnak. És hogy legyen meg az a tűzhely.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Ez így nagyon kerek lett a végére. És mivel István is mondta, hogy tavaly is azt mondtuk, hogy kéne folytatni ezt a beszélgetést, én most itt megragadom az alkalmat, és így gyakorlatilag így elszámoltathatóak leszünk. A Balázs által mondottakból a víz analógia, én is rengeteg nővel találkozom, és látom, hogy mik azok a dolgok, azok a megsemmisülök, elveszek a férfi mellett, beolvadok, elvesztem az egyéniségemet kérdésre. Szeretnélek majd tovább invitálni benneteket egy következő beszélgetésre, ugyanis a vízből nekem pont ezek a gondolataim, fölírtam magamnak, hogy nehogy véletlen elveszítsem ezt a fonalat, nem egy év múlva, hanem hamarosan szeretnélek felkérni benneteket egy következő beszélgetésre, arra az élethelyzetre, amikor a nő a megfelelésben teljes mértékben elveszik. Bocsánat, nem megfelelésben, de van az a pont, amikor a szeretet iránti vágya és a mindenben is. Tudod, víz is van, levegő is van, beolvadok, megpróbálok valaki másik életét, és ott aztán teljesen elveszik a nő. Ezt a témát egy kicsit majd járjuk már át, ezt nagyon-nagyon szeretnének invitálni benneteket, hogy folytassuk ezt a beszélgetést tovább, és itt ne hagyjuk abba. Viszont boldog névnapot! Ma ezzel a beszélgetéssel, ezzel a kerekasztalval tudtunk kívánni nektek. Remélem, hogy sok gondolatot elindítottunk mindenkiben. Hálás köszönet, és nagyon-nagyon nagy szeretet van a szívemben, hogy összetudtuk hozni ilyen gyorsan és rövid idő alatt is még ezt a beszélgetést, és hogy itt voltatok, és adtátok azt a hozzájárulást, amit tudtatok ma hozni. Nagyon köszönöm, és ezzel kívánunk mindenkinek boldog nőnapot mára. És jövünk akkor legközelebb egy következő beszélgetéssel, ami tudom, hogy nagyon izgatja a nőket, és várni fogják. Köszönöm boldog. Szépen, hogy voltatok.
Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sziasztok.
Boldog nyilatot.